Nagyon csodálatos ez a mai nap, ez az ünnepnap, mert 2000 évvel, kicsit több mint 2000 évvel ezelőtt született egy csecsemő, aki megváltoztatta az egész világot. Nincs még egy olyan ember, aki ilyen hatást gyakorolt volna a történelem folyására, mint az a kis csecsemő, aki megszületett ott, abban a picin kis faluban, Betlehemben. Ez a picin kis csecsemő olyan erőteljes volt már csecsemő korában, hogy az akkori király beleremegett és félt tőle. Ez a picin kis csecsemő, bár szegényen született, gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy mi az ő szegénysége által, hogy meggazdagodjunk, mondja ezt Pál apostol. Ez a picin kis csecsemő nem úgy született, hogy nagy hatást gyakoroltak volna a szülei a világra. Vagy ő nagy hatást gyakorolt volna már azzal, hogy megszületett a világra, akkor abban a helyzetben. Nem olyan csecsemő volt, akit mindenki várt, vagy legalábbis nem így várták őt, akik várták. Egy olyan fiatal emberré nevelkedett, hogy 12 évesen kis tínédzserként lenyűgözte a korai vallásos vezetőket és tanítókat. Felnőtt emberként olyan hatalommal rendelkezett és olyan hatalommal bírt, hogy lecsendesítette a viharos tengert. Sőt, járt a viharos tengeren. Olyan erővel és hatalommal bírt, hogy meggyógyította a betegeket. Olyan erővel és olyan befolyással rendelkezett a követői számára, hogy tömegek követték azért, amiket mondott és amiket cselekedett. Nem tanult pszichológiát. Még sincs annyi megtört lelkű ember a Földön, akinek felépítette volna a lelkét és az érzelmeit, mint ő. Soha nem alapított egy iskolát sem. Mégsem mondható el az, hogy bármely iskola a történelem folyamán rendelkezne több tanítvánnyal, mint ő saját maga egyedül. Nem írt egy dalt sem. Mégis a legtöbb dal róla szól, a mennyben és a földön. Ez az ember igaz lévén, szent lévén, elkülönült lévén, odaszánt lévén, minden bűntől mentesen, abban az állapotban találtatott, hogy elárulták. Megkínozták, kegyetlenül megverték, 25 centi szögekkel fölszögezték egy keresztfára, és kint halált halt. És meghalt. És mondom még egyszer, meghalt. Meghalt. A feltámadást ünnepeljük ma, és a feltámadásról beszélünk, és az egész keresztény világ a feltámadásról szól, de nincs feltámadás, ha előtte nincsen halál. Nem lehet feltámadni a halálból, ha nem halsz meg előtte. Nincs egy dicsőséges vasárnap reggel, amikor Jézus kijön a sírból, hogyha előtte nem halt volna meg. Szeretnék a mai napon a feltámadásról beszélni, húsvét üzenetképpen, úgy, hogy megnézzük azt a három napot, amely rendkívül sűrű volt Jézus életében. Az evangéliumokat, hogyha olvassuk, akkor látjuk benne azt, hogyha a négy evangéliumot így összefűzzük, akkor körülbelül az egy harmada Jézusnak az utolsó egy hetéről szól. Arra az egy hétről, ami ott történt vele az ő életében, a Jeruzsálembe való bevonulása előtt, és azokban a napokban, amikor készült arra, amiért megszületett erre a földre. Mert arra készült, és azért született, hogy meghaljon. Azért, hogy mi mindannyian örök életet nyerhessünk. Ő egyetlen egy céllal jött erre a földre, hogy elvégezze azt a küldetést, amit magára vállalt, hogy meghal mindannyiunk helyett. Hogy a mi bűneinket odaszögezze a keresztfára, hogy mi éljünk az ő benne való igazság által. Sokszor nem látjuk át, amikor az evangéliumokat olvassuk, azt, hogy mennyire igazságtalan, mennyire aljas, mennyire gonosz és mennyire rossz nap volt az az utolsó három nap, főleg a pénteki nap Jézus számára. De mielőtt bele mennék igazán az üzenetemnek a mélyébe, hadd mondjam el nektek, hogy a feltámadással kapcsolatban a Biblia nagyon sokat tanít. Legkoncentráltabban Pál apostol az első korintusi levél 15. fejezetében tanít erről. Sehol máshol a Bibliában ennyire sok kijelentés, ennyire sok megértés, ennyire sok összpontosított, célzott tanítás és szemfelnyitó kijelentés nincs, mint az első korintusi levél 15. fejezetében. Ez egy jó hosszú fejezet, 50 talán 8 igeversből áll. És végig szinte a feltámadásról szól, azt magyarázza a korai gyülekezetnek, a korintusi gyülekezetnek, mert ott volt egy-két ember, aki bár elfogadta Jézust, mégsem hitt a feltámadásban, és helyre kellett tenni, ki kellett az elméjüket, a szívüket igazítani, hogy megértsék a lényeget ezzel kapcsolatban. Lapozzatok oda, kérlek benneteket, nincs arra lehetőség, hogy az egész fejezetet végignézzük, bár szívem szerint ezt megtenném. Hogyha lett volna egy pénteki alkalmunk, amikor csak erről lehet beszélni, akkor lehet, hogy megtettük volna. Talán az elkövetkezendőkben lesz majd pénteken is, szombaton is, vasárnap is alkalom, amikor minden egyes napot kivesézünk, hogy mi történt azon a napon. Most ezt a 3 napot egy mai összejöveten szeretném egy picit kibontani a mindannyiunk számára, hogy értsük, lássuk azt, hogy mennyire nagyon fontos dolgok történtek ott ezekben a napokban. Tehát úgy kezdi ezt a fejezetet, illetve hát tudjuk, hogy Pál nem fejezetekben írta a levelét, ezt emberek osztották később fejezetekre és igeversekre, de így kezdődik a 15. fejezet. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fia, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyekben álltok is. Sokan kérdezik, és sokan törekednek arra, hogy keresztényként, bibliai értelemben teljes életet éljenek. Hogy ne úgy éljék a keresztény életüket, mint ahogy a világ éli. Hogyha ránézünk egy keresztényre, akkor tudjuk róla, hogy ő egy hívő ember. Ő nem olyan ember, mint a másik. Ő nem csupán egy vallásos ember, aki azt mondja magára, hogy én hiszek Istenben, hanem egy Krisztushoz hasonló ember. És itt elmond Pál apostol 3 dolgot, ami ehhez kell. Ebben az egyik versben. Azt mondja, hogy hallani kell, be kell fogadni, és abban meg kell állni. Ez a győztes keresztény életnek a lényege, és az alapja, és a kijelentése. És folytatom tovább a 2. verstől egészen 4-esig. Amely által üdvözöltök is, ha megőrzitek, anémű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. És hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a 3. napon az írások szerint. Azt mondja Pál apostol, azt mondja itt, kijelenti Pál apostol, és fel fogjuk olvasni ezt az egyszerű fordítás szerint, hogy a legfontosabb dolog, amit hirdettem nektek, az elsődleges, a kulcs dolog, ami a hiteteknek az alapja. És olvasom a egyszerű fordítás szerint, ha megtalálom, magamnak kinyomtattam. Igen, itt van. Tehát a 3. verset. Elsősorban azt a legfontosabb üzenetet adtam át nektek, amelyet én is kaptam, hogy Krisztus a bűneinkért halt meg, úgy, ahogy az írás előre mondotta. Azután eltemették, de a 3. napon feltámadt úgy, hogy az írás előre megmondta. Ez a keresztény hittétel és a keresztény hitünknek és a keresztény életünknek az alapja. Hogy Jézus nem a saját hibái, bűnei, rossz dolgai miatt lett megbüntetve, ahogy ezt a zsidók vagy a rómaiak gondolták, hogy egy büntetést szabnak ki rá, hogy megölik, nem a saját vétkei bűnei miatt ment oda, mert ő bűn nélküli volt, hanem a mi bűneinkért. Helyettünk. És nem csak, hogy megölték a mi bűneinkért, hanem feltámadt a halálból. És ez a feltámadás a hitünknek az alapja. Mert rengeteg világvallás vezető van, aki soha nem mondta azt saját magáról, egy sem, hogy bűn nélküli vagyok, hogy hiba nélküli vagyok. Hogy én vagyok Istennek a fia, sőt, ez volt a vád Jézus ellen, hogy Istennel egyenlővé tette önmagát. De Jézus ezt mondta. És a legjobb bizonyíték Jézusnak a hatalmára, és arra, hogy ő Isten, az az ő feltámadása. A feltámadás az nem egy legenda. A feltámadás az nem egy tantétel csupán. A feltámadás nem csupán egy mese, amit kitaláltak az ős keresztények, hogy valamilyen módon igazolják a saját maguk hitét, vagy azt, amit ők szeretnének terjeszteni a világban. A feltámadás Jézus Krisztusnak a szellemi és fizikai feltámadása, életre kelése, ez egy bizonyított történelmi tény, nem csak a hitünk szerint, hanem emberi mérce szerint is. Nincs erre lehetőség, hogy ezt végig vegyük, és ebbe belemenjünk mélyebben, hogy ezt bizonyítsam, mert más irányba megyünk ma el, de a feltámadás az a hitünknek a központi eleme, olyannyira, hogy nem csak húsvétkor kellene erről beszélni, hanem máskor is. Kedvem lenne az egész fejezetet felolvasni, de egy pár igét azért még innen, mielőtt tovább haladunk, a 11-es verstől olvasok, jó? Tehát 1 Korintus 15-11-estől. Akár én azért, akár azok így prédikálunk, és így lettettek ti hívőkké. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek köztetek, hogy nincs halottak feltámadása? Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust. Akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert a halottak nem támadnak, fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Miután, ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Halleluja! Javaslom neked, hogyha van rá időd, lehetőséged, kedved, buzgóságod a húsvéti mai vasárnapon és a holnapi hétfői napon is ezt a fejezetet tanulmányozd, olvasd, írj el össze ezekből kérdéseket, és bombázzatok engem, vagy István bármilyen kérdéssel ezzel kapcsolatban. De most szeretnék tovább menni, ezt csak bevezetőnek szántam volna. Mert a feltámadással kapcsolatban ma egy érdekes kijelentése Jézusnak. Mégpedig az, hogy a feltámadás nem csupán egy tantétel, a feltámadás nem csupán egy doktrina, nem csupán egy valamiféle tan, amit a keresztények tanítanak a sok közül, hanem ő azt mondta, hogy a feltámadás egy személy. Hallottad már ezt? Lapozzunk oda a János Evangélium 11. fejezetére, amikor is Jézus utolsó hetét megelőzően, nem tudjuk pontosan mennyivel, de egy-két nappal valószínűsíthetően megtörtént az a csoda, ami volt az egész keresztre menő útjának a fordulópontja, amikor is a farizeusok, akik addig is utálták és gyűlölték és megvetették és féltékenyek voltak rá, és nem igazán csípték őt, akkor ők már ezután határozatot hoztak, hogy igenis megöljük őt. És ez a csoda nem más volt, mint Lázárnak a feltámasztása. Ugye Lázárról tudni lehet, hogy Jézusnak egy barátja volt. Nem csak Lázár volt személyes barátja Jézusnak, hanem Lázárnak a nőtestvére is. Márta is, és Mária is. És a történet itt van a János Evangéliumban, És ez is nagyon bőséges, és erről is rengeteget lehetne beszélni, de amikor is Lázár meghal, és a történetben oda jutunk, hogy Jézus erről tudomást szerez, és odaér a Betánia közelébe, ahol ugye ő lakott, akkor Márta elébe jön, és azt olvassuk a 20-as verstől, tehát János Evangélium 11. fejezet 20-as versétől. Márta azért, amint hallja vala, hogy Jézus jön, elébe méne, Mária pedig otthon ült. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kész az Istentől, megadja néked az Isten. Mondta néki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondta néki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Álljunk meg itt egy pillanatra. Látod, hogy Mártának volt elképzelése a feltámadásról, mint egy tantételről, hogy igen, az utolsó napon, az utolsó ítéletkor, amikor minden ember feltámad, amiről ír Pál apostol később, azokban az igékben, amiket most nem néztünk az 1 Korintus 15-ben, hogy minden ember feltámad, akár hitt a Krisztusban, akár nem. Minden embernek lesz fizikai feltámadása, valaki az ítéletre támad fel, valaki pedig az örök életre, tanítja ezt az ige. És Mártának volt itt megértése arról, hogy igen, lesz feltámadás, mert a rabbinikus tanításokban ez benne volt. A farizeusok hittek a feltámadásban, a sadduceusok nem hittek a feltámadásban. De Márta hitt és mondta, hogy igen, hiszem azt, hogy te mindent meg tudsz csinálni, és képes vagy bármit elérni, és amit kérsz az atyától, ő megadja neked. Bár nem atyának, hanem Istennek nevezte itt Márta az Istent, és Jézusnak a válasza erre döbbenetes. A 25-ös vers. Mondanék ki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a feltámadás. A feltámadás nem egy tantétel, a feltámadás nem egy esemény, a feltámadás nem egy dolog, amit leírunk a papírra, hanem egy személy. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? És ez a kérdés ma is nekünk. Így hisszük-e ezt? Ugye Jézusnak alapvetően 7 én vagyok mondása volt, a János Evangéliumban olvasunk erről, amikben metaforaként beszél a megváltói munkájáról, a saját maga kinyilatkoztatásáról. El tudjátok ezeket sorolni? Hogy hogyan nevezte magát Jézus én vagyoknak? Ugye Mózes, amikor megkérdezte Istent, hogy ki vagy te, ott a csipkebokornál, ott még jó régen, tudjátok, ott az Ószövetségben valahol, mit mondott Isten neki? Vagyok, aki vagyok. Én vagyok, a vagyok. Nem a voltam, nem a leszek, hanem az, aki a vagyok. Ez a nevem, hogy vagyok. És Isten ebben a névben élt Mózes előtt, hogy én vagyok, a vagyok. Amikor a farizeusok előtt mondta ezt Jézus, hogy én vagyok, a vagyok, akkor a farizeusok és a zsidók azonnal tudták, hogy egyenlővé tette magát az Istennel. Ez egy halálos bűn volt a szemükben. Itt a 7 vagyok mondása közül az egyikben, tehát azt mondja, én vagyok a feltámadás. Ugye ő, én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága, én vagyok a kapu, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a szőlőtő, ez a 6 és ez a 7. Még ha nem is sorrendben mondtam, amikor ezeket a kijelentéseket tette Jézus saját magáról. Én vagyok. Ebben a 3 napban, amikor ugye a keresztény világ a húsvétről és a feltámadásról emlékezik meg, akkor értelemszerűen központi téma a feltámadás. Mert ez a 3 nap, ez megváltoztatta a világot. És ez a 3 nap, ez megváltoztatta a történelem folyását. Nagyon sok minden szimbolizál ez a 3 nap, Nagyon sok mindent jelképez a számunkra ez a három nap. Ugye a pénteket a mi keresztény kultúrvilágunkban, így a nyugati világban úgymond, nagypénteknek szokás hívni, más kultúrkörben ezt máshogy hívják, valahol fekete pénteknek hívják, valahol a veszteség péntekének hívják, valahol a romlásnak a péntekének hívják, nálunk ezt nagypénteknek hívják, amire ha rátekintünk és ránézünk arra a napra, és megnézzük azokat az események, amik történtek ott, akkor azt mondanánk, hogy kívülről megnézve, hát ez nem valami fényes nap. Nem valami jó dolgok történtek ezen a napon. Itt van egy ember, aki mindenkivel csak jót tett. Ugye azt mondja az apostolok cselekedeteiben az ige, hogy a 10.38-ban, hogy mind kené fel őt, a názareti Jézust, Isten, szent szellemmel és erővel, ki széjjel járt, jót tévén, és meggyógyítván minden beteget. Tehát jókat tett. Senkit nem bántott. Senkit nem károsztatott. Nem fordult oda az alkoholistához, vagy a prostituálthoz, hogy mit képzelsz te, hogy ilyen életet élsz. Senkit nem károsztatott. Pedig ő, neki lett volna ehhez képességi ereje, hatalma, tekintélye. Egy dolgot látunk azonban, hogy akiket megdorgált, azok voltak, akik úgy gondolták, hogy Isten nélkül, saját erőből képesek arra, Istennek tetszenek. És ezek a farizeusok voltak. De azt látjuk Jézusról, hogy azon a pénteki napon, ugye kezdődött ez már előtte este, éjjel, a Gecsemáné kertben a gyötrődésnek a helyszín, amikor magára vette a mi bűneinket, ugye az ige így fogalmaz, hogy kiitta azt a keserű poharat, ami elképesztette a mi bűneinket. Onnantól kezdve, ahogy Isten mondta itt a bevezetőben, ő letette az életét, mi érettünk. És elindult egy olyan folyamat, amit senki nem kíván magának. Még másnak se, még az ellenségednek se kívánsz. Megtörtént az árulás. Megtörtént az elfogás. És ha ismerjük az evangéliumokat, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon gyorsan történt rengeteg esemény. Gyakorlatilag a sok minden éjjel történt, hajnalban. Mire reggel lett, addigra már megvolt az ítélet Jézus felett, másnap reggelre. És most szembesültem vele igazából, eddig ez fel sem tűnt az igéből, és szeretném ezeket megmutatni nektek, hogy 6 darab tárgyalása volt pár órán belül Jézusnak. Ha nem is olyan tárgyalás, amit mi gondolunk, hogy bíróság, ügyvéd, ügyész és tanúk, meg ilyesmi, hanem az első, amikor elfogták őt a Gecsemáné kertben, hová vitték, ki tudja? Annáshoz. Annás ki volt? Egy olyan főpap, aki már nem volt hivatalban. De mégis őhozzá vitték először. Ugye ez elmondja azt, hogy azért tekintélye, meg befolyása még mindig volt neki. Ugye? Ő tovább passzolta az éppen aktuális főpapnak, akinek ő egyébként az apósa volt. Tehát a vőjének, Kajafásnak, aki a saját házában hallgatta ki. Látjuk itt az igében a hamis tanúkat, látjuk itt az igében a vádlásokat, a megszégyenítéseket. Aztán pedig a harmadik zsidó tárgyalás, hogy nevezzem ezt így, az a Sanhedrin előtt, tehát a zsidó nagy tanács előtt történt. Mindez még éjjel. Aztán utána a zsidók meghozták az ítéletet, mert a határozatot egy héttel meghozták már. Ugye ennek az embernek meg kell halnia. Mert a tömeg őt követi, így csodákat tesz, elveszi tőlünk az embereknek a tiszteletét. Az emberek őt követik, inkább halljon meg ő, mint sem, hogy nekünk veszteségünk legyen. Sanhedrin meghozza az ítéletet, átadják őt a rómaiaknak. Kihez kerül Jézus akkor hajnalban? Poncius Pilátushoz. Ugye? Ott is érdekes események zajlódnak. És ez még mindig a pénteki, fekete pénteknek az eseménye. Ezt követően Poncius Pilátus mit csinál? Azt mondja, hogy nincsenek az embernek bűne, a római jog szerint ezt nem ítélhetem én. Odaadom Heródesnek. Elviszik Heródeshez. Herodes mit akar? Jelet akar, csodát akar. Előttem is tegyél csodát. Jézusnak a szája, mint a bárány, a nyírók előtt elnémul. Megvédhette volna magát? Nem akarok nagyon profán lenni, de bármit tehetett volna. Kijelenti, hogy nincs hatalmad felettem. Ami van, az is azért van, mert én adtam azt neked, mint világi vezető. Herodes nem bír vele, visszaküldi Pilátoshoz. És a harmadik, illetve ez már sorban a hatodik tárgyalás volt, az a nagyon híres esemény, amikor is a tömeg előtt Pilátus felajánlja, hogy na most akkor Barabást engedjük el, vagy Jézust engedjük el. Kit engedjük el? A tömeg az a tömeg, amely éjjenezte egy héttel korábban a bevonulásakor Jeruzsálembe, történő bevonulásakor Jézust, és pálmájakat tett elé, és azt kiállt, hogy Hozsánna, Hozsánna, aki jön az Úrnak a nevében, az most azt kiáltotta, hogy keresztre. Keresztre vele. Mi Barabást akarjuk. Azt a lázadót, azt a hazafit, azt a szabadságharcost, aki a római birodalom ellen a zsidóságnak a szabadságát kivívja értünk. Aki egy gyilkos volt. Egy bűnöző, akit a római birodalom ítélt halálra. Pilátus mossa a kezeit, hogy nem tehetek róla, de mégis meghozza az ítéletet, tehát tehet róla. Ez egy jelképes dolog volt, nem tudta magát, ezzel nem lehet az embernek tisztára mosni a magát, és keresztre küldte Jézust. Rengeteg törvénytelenség, rengeteg tisztességtelenség történt itt ebben a pár órában. A zsidó tárgyalás szempontjából is, és a római jog szempontjából is. Milyen az a bíróság, milyen az az ítélethozó testület, amely már büntetés ró ki a tárgyalás előtt? Tudod, hogy mikor korbácsolták meg Jézust? Nem utána, miután Pilátus azt mondta, hogy keresztre vele, hanem előtte. A Heródes és a Pilátus közötti időszakban véresen megkínozták. Egy olyan borzasztó testi, pszichikai nyomás volt rajta, ami a teljes megszégyenítéssel járt együtt. Ez a teljes megszégyenítés azzal járt, hogy teljesen mesztelenre vetköztették. Kikötötték egy oszlophoz, karjait föllógatták, és a hátát addig ütötték fémmel, csontokkal, beszőtt ilyen bőrkorbáccsal, amíg nem volt bőr a hátán. Húst, szafatokat szedett ez ki az ő testéből. Rossz nap ez a péntek? Ez egy borzasztó nap ez a péntek. Nem egy világos, nem egy dicsőséges nap ez a péntek. Ez a péntek egy olyan nap, amikor azt mondod, hogy hú, nem akarom ezt látni sem. És néha úgy vagyunk, mi mindannyian, és szeretnék ennek a szimbolikájára beszélni elő a péntekről, vagy a szombatról, vagy a vasárnapról, hogy így éljük meg az életünket, saját magunk, hogy borzasztó napon van. Hát olyan rossz napon van, olyan rossz heten van, hát ilyen senkinek nincs az életben. Miért van az, hogy én jó ember vagyok, és rossz dolgok történnek velem? Ugye kérdezik ezt az emberek, hogy miért történnek jó emberekkel rossz dolgok? De az az igazság, hogy egyikünk sem jó. Ugye? Mi a saját szemünkben vagyunk jók. A saját megítélésünk szerint. A saját erkölcsi elképzeléseink szerint vagyunk jók. De az isteni mérce szerint egy jó ember sincs közöttünk. Egy ember volt, akire igaz az, hogy jóként rossz dolgok történtek vele, és ő Jézus Krisztus volt. Nem pedig mi. Történnek velünk kellemetlen és nem jó dolgok, de sohasem Isten a forrása annak. Történnek velünk olyan dolgok, amelyek megrengetik a lelkivilágunkat, megrengetik a testünket, megrengetik a nézeteinket, az elképzeléseinket, azokat, amiket mi életfelfogásnak, életfilozófiának gondolunk, és belénk remeg, belénk hasít egy csomó dolog, és nem tudjuk, hogy miért. De nem igaz az, hogy én jó vagyok, és hibátlan vagyok, és ennek ellenére mégis rossz dolog történt velem. Egy ember volt, aki jó volt, aki hibátlan volt, és rossz dolog történt velem. Tehát Jézust elítélik egy rendkívül zsúfolt napon. Jézust megkorbácsolják, megverik, tisztességtelenül bánnak vele. Nem is lehetett volna a zsidó ítélethozatal és a zsidó jog törvény szerint ilyen gyorsan ítéletet hozni. Nem lehetett volna éjszaka meghozni ezt, és nem lehetett volna még aznap végrehajtani az ítéletet. Azért lássuk meg a történelmi hátteret is, hogy nem volt a zsidóknak joga, lehetősége arra, hogy saját kezüleg végezzék ki Jézust, ugye? Ezért adták át a rómaiaknak, akik végrehajtották az ítéletet felette. Eltelik egy kicsi idő. Jézus feltámadása után, a Szent Szellem eljövetele után, ott vagyunk már az apostolok cselekedeteiben. Istvánt kik kövezték halálra? Nem a rómaiak, a zsidók. Csak ez ilyen érdekességképpen elmondom. Nagyon érdekes, nagyon sok minden ebben a történetben, mert azt gondoljuk, és föltesszük magunknak a kérdést, hogy időnként, hogy miért történnek velem rossz dolgok? Miért történnek velem olyan dolgok, amelyek nem értem, hogy miért szembesülök ezekkel? Olyan rosszra fordulnak a dolgok, olyan rosszul mennek, rossz minden körülöttem. Elöntenek a hullámok, történnek olyan események, amelyeket nem gondoltam erre, hogy ilyesmik történnek. A tanítványok úgy álltak ott azon a pénteken, hogy ők se tudták ezt, hogy ez fog történni. Annak ellenére nem gondolták, és nem tudták, hogy Jézus ezt előre megjelentette nekik. Előre kijelentette, hogy engem Jeruzsálemben el fognak, még azt is megmondta előre, hogy el fognak árulni, és meg fognak ölni. De a tanítványok nem tudták ezt felfogni. Ott voltak összeroskadva, ott voltak magukba szállva, és ennek az igazságtalanságát próbálták valahogy feldolgozni. Valahogy, valamilyen módon szembesülünk mi is mindannyian azzal, hogy mivel, hogy ebben a bukott világban élünk, valami fajta romlás elér minket. Elér minket valami fajta veszteség. Elér minket valami fajta olyan dolog, ami nem virágzik, hanem összeborul, vagy szétesik. Ha nem gondozod a gyepet otthon, a kertedben, el fog burjánzani, el fog sárgulni, ha nem öntözött, kiszárad, romlásnak indul. Hogyha a tavalyi húsvéti sonkát még mindig a hűtőbe tartod, az elindult valamerre. És nem abba az irányba, hogy idén is fogyasztható legyen, hanem a romlásnak az irányába indult el. A tested is, ha nem foglalkozol vele, akkor nagyon gyorsan indul el a romlásnak az irányába. Nézd be a szádba, és nézd meg a fogaidat. Ha nem foglalkozol vele, ha nem töltesz vele időt, ha nem gondozod, ha nem ápolod, a romlás irányába megy el. És amíg ebben az életben élünk, így ebben a formában, ahogy vagyunk ebben a testben, ki vagyunk téve ennek. És az az igazság, hogy ebben a fizikai testben egyikünk sem fog örökké élni. A dédszüleid, a ükszüleid, ha élnek, még akkor dicsőség Istennek ezért, de ha nem, akkor láthatod, hogy meghaltak, és a testük romlásnak indult. De a szüleid, testvéreid, rád, a gyermekeidre, mindenkire ez igaz. Mindenkire. A romlásnak indul. És ennek a pénteki napnak ez a szimbolikája, hogy itt van valami, amiről azt gondoljuk, hogy ezt nem láttuk pontosan mi, de volt valami, ami jól működött. Jézus tanította az embereket. Istenhez vezette az embereket. És valami úgy tűnik kívülről persze, hogy elromlott. Valami véget ért, valami megtörött. Valami katasztrófa történt. És lehet, hogy úgy vagy te is, hogy veled is történtek ilyenek. Lehet, hogy a családodban történt ilyen, lehet, hogy a vállalkozásodban, anyagi helyzetedben történt ilyen, lehet, hogy a kapcsolati rendszeredben történt ilyen, lehet, hogy a házasságod ment tönkre, Lehet, hogy a szolgálatod ment tönkre. Megromlott. Romlásnak indult, mint ez a pénteki napon, amit látunk itt, hogy Jézust elfogják, igazságtalanul, jó emberként megverik, megkínozzák, megölik, és eltemetik. Nem kell semmit sem tenni azért, hogy velünk is történjenek rossz dolgok, elég megszületni erre a földre. A halál, mint utolsó ellenség lesz legyőzve. De most még ebben az időkorszakban élünk. Mind megtapasztaltuk, vagy meg fogjuk tapasztalni valamilyen módon a romlást. Ennek a világkorszaknak ez a velejárója. És ez nem arról szól, hogy most dőljünk bele a kardunkba, és keseregjünk, és szomorkodjunk, mert Jézus sem ezt tette. Gondolkodom, hogyan fogalmazzam ezt meg előttetek, hogy jól tudjam szemléltetni, amit most mondani akarok. Akárhonnan is nézzük, bármilyen veszteség vagy romlás is ér, tud, hogy nem kapcsolódik az hozzá Isten akaratához. Nem kapcsolódik hozzá Istennek az eredeti tervéhez. Amikor Isten megteremtette a földet, akkor nem volt betegség, nem volt rákos daganat, nem volt ittas vezető, aki az ártatlant elüti a járdán. Nem volt veszekedésből kifolyólag válás. Ezt nem Isten teremtette. Isten képes arra, hogy bármit fel tud használni arra, hogy egy jó bizonyság jön elő belőle, de nem Isten a forrása a rossz dolgoknak. Amikor a hit életünk megalapozódik abban, hogy Isten egy jó Isten, nem Isten volt az, aki elvette Juliska mamát, hogy magához vigye, és magához szólította őt, hogy vele legyen. Nem igaz az, hogy Isten elvette az én férjemet, feleségemet, gyermekemet, bármimet, mert Isten útjai kifürkészhetetlenek. Isten nincs semmilyen módon benne a romlásba. Semmilyen módon, semmi köze nincs hozzá. A bűnnek van köze, ami Ádám által jött be a világba. És Jézus pontosan azért jött, és azért szenvedett el romlást a testben, mármint abban az értelemben, amit pénteken látunk itt, hogy nekünk ne kelljen megromolni. Azt mondta Jézus Mártának, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Ez itt a kérdés. Semmilyen dolog miatt nem hibáztathatjuk Istent. Sohasem. Nagypénteki események mind-mind azért történtek, mert a sátán gonosz és rossz. És a rombolás a sátán által jött be a földre. Nagyon jól szemlélteti ezt a Lator, ott Jézusnak a jobb meg a bal oldalán, mind a kettő igazából. Amikor is az egyik Lator, aki bűnözőként a jogos ítéletét szenvedte el, nem tudjuk pontosan, hogy mi volt az, ami miatt keresztre feszítették azt a két bűnözőt Jézus mellett. De az egyik Jézus ellen fordul, a másik pedig Jézus mellett áll ki, amennyire ott abban a helyzetben, abban a pozícióban lehetőségük volt. Az egyik azt mondja és gúnyolja, hogy szabadíts meg minket, szabadíts meg magadat is, és ha tényleg te vagy Istennek a fia. Erre a másik megszólal, hogy ha nem is pontosan így, de fogbán be a szádat, mert mi jogosan vagyunk itt, de ez az ember jogtalanul szenved. És ez a két ember jelképezi az emberiséget, minket. Valaki elfogadja Jézust, valaki pedig elutasítja. Nem olyan bonyolult. Annyiféle fajta ember van a világon, mondják, annyiféle kasztba, meg rasztba, meg fajba, meg mindenfélében, a bőrszínben, de igazából nem annyira nagyon sokféle. Igazából a Biblia meghatározása szerint háromféle ember él a Földön. Akik hisznek Jézusban, akik nem hisznek Jézusban, és a zsidók. Ők egy külön kategória, nincs idő ebbe belemenni, hogy miért. De ők közöttük is van, aki hisz Jézusban, és aki nem. Tehát igazából alapvetően ebből a szempontból nézve kétféle ember él a Földön. Jézus Krisztusban hívők, és Jézus Krisztusban nem hívők. Mint ugye két lator. Jézusnak a jobb és bal oldalán. És lehet, hogy tele vagy veszteségekkel, és lehet, hogy te is tele vagy betegségekkel, összezavarodottsággal, pénzügyi zavarokkal, lehet, hogy nem látsz dolgokat, és a sok miért ott kattog az agyadban, hogy mi a probléma. Lehet, hogy házassági gondjaid vannak, lehet, hogy politikai csalódásaid vannak. Ki tudja, kinek mi gondja, baja, problémája van, de lásd meg, hogy a péntek után jött a következő nap, ami a szombat volt. És a történetnek nincs vége pénteken. És nem ott záródik le a történet, hogy Jézus meghalt, eltemetik, a sírjára odagurítanak egy követ, és vége a sztorinak. Hanem jött a következő nap, jött a szombat. És nagyon érdekes, én gondolkoztam ezen, hogy miért nem támadt fel Jézus a második napon? Mi volt az oka annak, hogy Jézus nem a második napon támadt fel? Miért kellett a harmadik napon? Ó, igen, igen, mert a proféciák ezt mondták, ezt jövőben dölték meg előre. Jézusnak minden proféciát be kellett töltenie. De hát a proféciát azt Isten iklette, nem lehetett volna úgy kavarni a kártyákat már az elején, hogy a másik napra szóljon. Hogy minél gyorsabban, minél előbb esünk túl ezen a sok hatáson, ezen a problémán, ezen a nehézségen, gyorsan. Oldjuk meg. Gyorsan. Másnap azonnal. Nem. Ennek is van itt egy szimbolikája. Mi történt másnap? Szombat. Mit csináltak a tanítványok szombaton? Semmit. Miért? Mert ez volt a törvény. Jött a sabbat, jött a szombat, és a zsidó kultúráról beszélünk, ugye? Amikor is meg volt határozva törvényileg, hogy nem csinálhass semmit. Azaz pihenned kell. Nagyon érdekes a korai bibliai igeversekből látjuk azt, hogy nincsenek nevesítve a napok. Van első nap, második nap, harmadik nap, egészen a hatodik napig, de a hetedik nap, annak van neve. És ez a szombat, a sabbat, ugye? Ez a szombat, amikor is Isten a saját maga a föld teremtésének a módjára vagy mintájára azt rendelte el, hogy a zsidóságnak pihenni kell, emlékezni kell, elcsendesedni kell, elmélyedni kell, Istenre kell koncentrálni, őt kell keresni, őt kell dicsőíteni, őt kell imádni, nem kell foglalkozni semmivel sem. Csöndbe kell lenni, nyugodtan kell lenni, és ez a mai napig a zsidóságban ez így tartja magát és él. Ők tartják a szombatot, ugye így hívják ezt. Amikor is nem dolgoznak, amikor is nem csak semmi más, csak esznek, isznak, vigadoznak, és mondod, hogy tudnak élni. De ez egy bibliai alapelv. Ugye megvan az Isten népének a szombatja, ennek a szimbolikáját ma nem bontjuk ki, nekünk az egész életünk a nyugalomban van, nem csak egy nap, mint ahogy adventista testvéreink úgy gondolják, nagyon szeretjük őket, de nekünk az egész életünk a szombat, mi bementünk már a nyugodalomba, mi nekünk nem egy naphoz van kötve a nyugodalom, nekünk Jézus Krisztusban a teljes megnyugvás eljött, mert semmit nem kell már tennünk az üdvösségünkért, nem kell cselekednünk, nem kell dolgoznunk, nem kell törvényt megtartanunk, mi Jézus Krisztusban ezt megkaptuk ajándékba. Ott van nagypéntek, egy borzasztó nap, egy borzasztó eseménysor. A tanítványok biztos, hogy mindent akartak csinálni, csak nem pihenni. Legalábbis én úgy gondolom, ha én lettem volna helyükbe, akkor elképzelem azt, hogy hát nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozni, csak itt van felettem ez a törvény, ez a nyomás, nem csináltok semmit. Nyugalomban kell lennem. És az az igazság, hogy ebben van egy nagy-nagy isteni igazság. És ez mutat nekem, nekünk valamit. Hogy nagyon sokszor van az, hogy van valami nehézségünk, van valami fájdalmunk, van valami romlásunk. Van valami kár, amin keresztül mentünk. És azonnal mi helyre akarjuk hozni. Azonnal mi dolgozni akarunk, hogy ez ne így legyen. Csődbe ment a vállalkozásod? Másnap kezdesz egy újat. Azonnal azon agya az, hogy miként, hogyan tudod újra lendületbe hozni az életedet. Egy párkapcsolati válságon mentél át? Váláson? Azonnal keresni egy másikat, egy férfit, egy nőt, azonnal ide pótolni az űrt, ami bennem van. De Isten azt mondja, hogy nem. Mielőtt helyreállítom az életedet, előtte a lelkedet akarom helyreállítani. Előtte téged akarlak meggyógyítani. Előtte nyugodj le, pihenjél, tisztuljanak a gondolataid. Előtte egy kicsit csillapodjál le. Azt a vérmérsékletet, azt a lendületet, ami felzaklatott, ami gátor, ami miatt a hullámok legtetején vagy az érzelmeidben, akár jók, akár rosszak, csillapodj le. Ez egy bibliai alapelv. Nem hozunk felfokozott érzelmi állapotban fontos kardinális döntéseket. Isten sem tette meg. Azt mondta, szombat van, sabát van, nyugi. Nem sok mindent tudunk arról, hogy mi történt Jézussal ezen a szombati napon. Sok, igen, ad egy-egy morzsát, betekintést arra, hogy mi történt. De igazából a tanítványok ott nem látták, hogy a győzelem ott a keresztfán történt meg. És sokszor mi sem látjuk, mert a veszteséget látjuk, a halált látjuk ott, a vért látjuk ott, az áldozatot látjuk ott. De oda lettek szögezve a mi bűneink arra a keresztre. Oda lettek szögezve, és az, ami szólt felettünk, vagy illetve ellenünk, ami azt kiabálta, hogy te, ember, bűnös vagy, az a kézírás, így mondja ezt az ige, ami igazából a törvény, az ószövetségi törvény, a 10 parancsolat, az megmondja azt, hogy te erre képtelen vagy betartani, és az ellenes szól, és az elítél téged, mert nem vagy elég jó, az oda lesz szögezve a keresztfára. És most annak az embernek az igazsága, aki soha nem követett el bűnt, annak az igazsága pedig az enyém lett. Mikor? A szombat sem állt meg önmagában. Ma milyen nap van? Vasárnap. A hét első napja a zsidó időszámítás szerint. A hét első napja. Mi történt vasárnap? Jézus feltámadt a halálból. Ott van a veszteség, ott van a gyász, ott van a keserűség, aztán utána van egy kis csendes idő, amit meg kell tanulnunk mindannyiunkra, magunkra vonatkoztatni. Ha kell, akkor egy kicsit megpaskolni az arcukat a tükör előtt, hogy csendesítsd el az elméd, csendesítsd le a lelkedet. Istennek gondja van rád. Mert nem csak, hogy meghaltatok a bűnnek pénteken, hanem vasárnap fel is támadtatok ővele együtt. És eljön a feltámadás, eljön a helyreállítás, eljön az, hogy Isten helyreállítja az életedet, a körülményeidet, a fájdalmaidat, a veszteségeidet, a romlásaidat fölépíti, mert eljön a vasárnap, eljön a hét első napja, és akkor örvendezel kibeszélhetetlen örömmel. Ez ennek a három napnak a szimbolikája, ez ennek a három napnak a csodája, hogy történt valami felfoghatatlan, igazságtalan, rossz dolog, és néha mi is így érezzük, és imádkozunk, hogy legyen valami felfrissülés, legyen valami jó dolog, történjen velünk valami jó dolog, a feltámadást, a fellendülést, az anyagi áttörést, a testem gyógyulását, a helyreállítást, mindenképpen meg akarom már tapasztalni. Kettő között van egy kicsi idő. Az elmélkedésnek, a szombatnak az ideje, amikor nyugiba vagy, amikor pihensz, amikor rábízod magad Istenre. Amikor nem te akarod megoldani a problémát, nem te akarod feltámasztani saját magadat. Mert nem azt írja a Biblia, hogy Jézus feltámasztotta magát a halálból, hanem hogy Isten támasztotta őt fel a halálból, a Szent Szellem ereje által. És olyan sokszor vagyunk mi, hogy mi akarjuk feltámasztani a dolgainkat, a kapcsolatainkat, a nehézségeinket, a pénzügyeinket, a vállalkozásunkat, a szolgálatunkat. Én akarom megoldani, én akarok dolgozni érte, én akarom megoldani a világ problémáját, én akarom megoldani az országnak a politikai helyzetét, én akarok hatással lenni mindenre. Bízz ezt rá Istenre, mindenkinek jobb lesz így. Mindenkinek jobb lesz így. Érnek igazságtalanságok? Látsz igazságtalanságot? Eddig is volt, most is van, és nem árulok titkot, holnap is lesz. Nem csak másokkal, velünk is. De akik az Úrban bíznak, Már az Ószövetségben ott van, akik az Úrra várnak. Erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskesejük. Futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak. Ha nem is pont ebbe a sorrendbe, de ez a lényege. Nem lankadunk, nem fáradunk. Miért? Mert ő benne bízunk. Ő ránézünk. Ha meghalunk, akkor is élünk. Mert hiszünk a személyben, aki a feltámadás. És amikor ez a test, amit látsz a tükörben, vagy látod az enyémet, vagy látod a melletted állóit, meghal és elporlad, és porból lett és porrá lesz, és feltámad majd. És lesz még egy újjászületésed. Nem csak akkor születsz újjá, amikor befogadtad Jézus a szellemed újjászületet, hanem a testednek is lesz egy újjászületése. Egy romolhatatlan testre születik újjá. Nem olyan testre, mint amilyet most látsz és tapasztalsz, és azt mondod, ah, látszik, már előre látom a sonkát itt elől. Lesz egy olyan testünk, mint ami Jézusnak. Egy dicsőséges feltámadással. És azt mondja erről Pál a 1 Korintus 15-ben, olvastam az igét, ha csak ebben az életben reménykedünk, ha csak ebben a fizikai világban van a bizodalmunk, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha azt gondolod, hogy a körülményeid, és tovább megyek, és nem akarok a lelkedbe gázolni, mert sokak számára ez nagyon mély, és nagyon helyes, hogy mély a családod, a gyermeked, de azt gondolod, hogy a családod a minden, a vállalkozásod a minden, a gyermeked a minden, a házastársad a minden. Ha csak ebben bízol, akkor Biblia szóhasználata élve nyomorult emberek vagyunk, ha ebben bízunk. Mert van ennél több. És amikor ő benne bízol, akkor tudod azt, hogy van mentség a gyermekednek, a vődnek, a sógorodnak, a házastársadnak, vezesd őt Jézus Krisztushoz. Mert ez a földi élet egy szempillantás alatt eltűnik, elmúlik. Az örökké valósághoz képest ez a 80-100 év, amit itt élünk a földön, ez egy szempillantás. Mint a pára reggel, ami a fűön van, gyorsan elillan. Hosszú a folytatás. És a most meghozott döntés dönti el, hogy a test feltámadása után, mindannyiunk testének a feltámadása után, hol leszünk és mit csinálunk. Mert két hely van a Biblia tanítása szerint. A menny és a pokol. Lehet ezzel vitatkozni, lehet ezt bizonyos teológiai módszerekkel cáfolni, de a bizonyos módszerek és elméletek nem írják felül azt, amit Isten igéje mond. És az az igazság, hogy az sem igazság, hogy előbb-utóbb minden ember üdvözül, így is, úgy is. Tudod, amikor Pál apostol azt írja, nem, Péter mondja ezt az Apcsel 2-ben, hogy nagyon, nagyon érdekes, hogy ezt Károli lefordította, azt írja, hogy nem hívők örökre kiírtatnak az élők sorából. Írja ezt a Apcsel, nem is tudom, Péternek a pünkösdi prédikációjában olvasod ezt. Mondják azt is, hogy idővel még a sátán is rehabilitálva lesz, neki is lesz megváltás. Azért döbbenetes az az állítás, mert egy antikrisztusi tanítás ez. Mindahogy az is, hogy minden ember üdvözül. Egy antikrisztusi tanítás. Tudod, amikor az ember elbukott, Ádám elbukott, akkor Istennek azonnal volt, eleve elrendelt, akarata szándék az, hogy helyrehozza ezt. Hogy ő önmagát áldozza fel az emberért, hogy megmentse az embert. Amikor a sátán elbukott, nem olvasol ilyet a Bibliában. Sehol sem. Hogy Istennek terve lett volna, vagy lenne arra, hogy őt valahogy helyrehozza. Nincs ilyen a Bibliában. Nem találsz ilyet. De mi számunkra már a világ teremtése előtt ki volt jelölve Jézus arra, hogy végig menjen a fizikai életen, eljöjjön neki ez a péntek, az a szombat, és az a bizonyos vasárnap, ami a hét első napja, ugye, a zsidó naptár szerint. Dicsőség ezért neki. Kifogytam az időből, bár rengeteg dolog van, amit el sem mondtam, amit el szerettem volna, de ma nem is fogok már, talán majd legközelebb. Hiszem azt, hogy segített nektek ez az üzenet valamit, és a húsvétnak az ünnepe, és a húsvétról való megemlékezés nem csupán arról szól, hogy itt van egy hosszú hétvége, péntek, szombat, vasárnap, hétfőn nem kell dolgozni menni, jönnek a kicsi unokák és meglocsolnak, tojást festünk, muszikat kergetünk a fűben. És nem csak arról szól a húsvét egy keresztény ember számára, hogy egy ünnepnap a sok közül. Az az igazság, hogy a Biblia sok ünnepnapról ír az Ószövetségben, és ezekről az ünnepekről azt mondja az Úr maga, hogy ezek az Úrnak az ünnepei. Az egyik ilyen, amiről István beszélt, a Pészák, a Páska, ami a mi húsvétunk, ami egy előképe Jézus húsvéti megáldozásának, de ez nem zsidó ünnep, bármennyire is így gondoljuk. Bár a zsidóknak adatott, de nem azt mondta Isten nekik, hogy ezt nektek adom, mint népnek, hanem azt mondta nekik, hogy ezek az én ünnepeim, nem csak a zsidóságra vonatkoznak. A szimbolika és az, hogy a zsidók ülik meg a Páska ünnepet, amire ráépül az összes többi egyébként, az a hétfő ünnep, ez egy másik kérdés, de a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott, a mi húsvéti, álljatok fel kérlek benneteket, a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott, büntelenül, szerpen nélkül, hiba nélkül, és elvégezte azt a munkát, amit mi egyikünk se tudtunk volna elvégezni saját magunk érdekében. Imádkozzunk, jó? Mennyi atyánk, hálásak vagyunk neked az igédért, amit adtál nekünk. Adtad a mi szívünkbe, adtad a mi szánkba, hogy éljünk általa. A te igéd képes arra, hogy megvan írva az apostolok cselekedeteiben, hogy teljesen felépítsen bennünket. Köszönjük az igéből való kijelentést, köszönjük azt, hogy az igéd él a mi szívünkbe, él a mi szánkba, és megnyilvánul a hétköznapjainkban is. Köszönjük neked ezt a mai ünnepnapot, hogy megemlékezhetünk a te fiadnak a haláláról, arról, hogy ő benne mi is meghaltunk, és arról, hogy a mi életünk el van rejtve ő benne, és hogy mi ő benne élünk, ő benne vagyunk, ő benne létezünk. Köszönjük, hogy vele együtt meghaltunk a bűnnek, és hogy vele együtt feltámadtunk az örök életre, a fiadban, Jézus Krisztusban. Atyánk, tisztelünk téged ezért a munkáért, hálát adunk neked azért, hogy ezt a munkát ránk bíztad, hogy mi ezt a megbékélés üzenetet hirdethessük a világ számára. Mind a szavainkkal, az örömüzenet hirdetésével, mind a viselkedésünkkel, a jellemünkkel, a karakterünkkel, az életmódunkkal. Hadd legyünk jó bizonyságai a benned való hitnek. Tégy minket alkalmassá, készíts fel be minket arra, hogy minél több emberrel jó hatást tudjunk gyakorolni a te igéddel, a te bölcsességeddel, a te szereteteddel. Jézus hatalmas nevében dicsérünk téged. Amen.